örökbefogadó családok lennének, csak hogy sokszor az a gond, hogy a párosítást a számítógép végzi, és amikor javasolnak az örökbefogadó szülők számára gyermekeket, akkor nem biztos, hogy ez elsőre, amit a számítógép kiválaszt, azt el is fogadják a családok. És akkor innentől kezdve, ha már kétszer-háromszor például egy család, ha jól tudom, a mostani eljárások szerint nem fogadja el a számítógép által ajánlott gyermekeket, akkor utána elkezdenek keresni egy úgynevezett nehezen örökbefogadható gyermekek listáján, ahol általában fogyatékkal élő vagy már idősebb gyermekek találhatók, és akkor van az a pont, hogy már a szülők, ők maguk kereshetnek, vagy nézhetnek szét az örökbefogadható gyermekek között. Tehát, hogy van egy ilyen gond, hogy eléggé körülményes az, ahogy miután valaki örökbefogadó szülővé válik, hogy találkozzon azzal a gyermekkel, vagy talán néha gyermekekkel, akiket ők örökbe szeretnének fogadni. Tehát nem tudom, hogy az a helyzet, hogy nincs elég szülő, vagy eléggé bonyolult a rendszer, és így a gyermekek és a szülők, akik vannak, akik lennének, hogy örökbe fogadjanak gyerekeket, nehezen találnak egymásra. Tehát, hogy én inkább itt látom a nehézséget. Bár, tehát az elmúlt évekhez képest én inkább azt látom, és az elmúlt évek alatt az elmúlt 20 évet értem meg, az elmúlt 25 évet, sokat változott a társadalom, sokkal nyitottabbak az emberek az örökbefogadás felé, sokkal inkább, mint volt ezelőtt 20-25 évvel. Ez részben annak is tudható be, hogy nagyon sok civil szervezet felvállalta az örökbefogadásnak az ügyét, és ebből adódóan sokkal inkább promoválva vannak ezek a családok, akik mondjuk ezt meglépték, és sokkal, tehát amennyire én ismerem, sokkal többet beszélünk ma már erről, mint például 20-25-30 évvel ezelőtt.
Biztos, hogy sok faktoros, tehát én is azt látom, hogy ha szóba kerül ez a kérdés, akkor a szülők vagy a felnőttek nagyon nagy százaléka az adminisztrációra fogja, hogy annyira bonyolult, hogy bele sem mer vágni egy ilyen folyamatba. Aki viszont nagyon-nagyon szeretne gyereket, de nincs más lehetősége, ott is vannak félelmek, tehát ott is vannak fenntartások azzal kapcsolatban, hogy valaki másnak a gyerekét nevelje, hogy attól fél adott esetben a felnőtt, a szülő, hogy nem fogja tudni úgy alakítani azt a gyereket, ahogyan ő elképzelte. Tehát, hogy genetikailag nagyon erősen predesztinált a gyerek arra, hogy egy más irányt vegyen az élete, mint ahogyan azt a szülő elképzeli. Mennyi ebben a valóság?
Hát abból a szempontból, hogy ez mint lehetséges gondolatsor felmerül, ez nagyon is valóságos. Nagyon sok szülő, tehát hogy én arról abból az oldalból tudok csak beszélni, amikor már az örökbefogadó, vagy örökbefogadó szándékkal felé, mint szakember felé jöttek szülők, és beszélgettek, és beszélgettünk a félelmeikről. Nagyon nehéz azt megmondani, hogy átlagban a társadalom mit gondol erről, mivel hogy nem ismerek erre nézve ilyen nagy létszámú kutatás vagy felmérés, hogy maga a román társadalom hogyan viszonyul ehhez. De visszatérve azokhoz a szülőkhöz, akiknél felmerül, hogy ez is egy alternatíva lehet arra nézve, hogy szülőké váljanak, és eljönnek egy tanácsadásra, egy megelőző tanácsadásra, akkor igen, ez az örökbefogadó, szándékú, mutató szülőknél ez jelen van. Szoktam látni, hogy nem mindkét szülőnél jelenik ez meg, ha már szóba jött az örökbefogadás, ez a gond, hogy a genetikával hogy is van, mivel hogy valószínűsítem, hogyha mindkét szülő így gondolja, ők nem is indulnak el ezen az úton. Általában, amikor már erről komolyabban beszélnek a házaspárok, akkor az egyik szülőnél ez már nem kérdés, tehát hogy ő nyitott arra, hogy más által megszületett gyermeket saját gyermekeként neveljenek fel. De a párok közül nagyon gyakran találjuk azt, hogy az egyik félnél ez ott van, mint egy félelem. mivel hogy az elmúlt időben nagyon sokat beszélnek a genetikáról, és arról, hogy a különböző betegségek, személyiségjegyek, azok nagyon erősen átitatódtak, vagy nagyon erős a megjelenési formájuk a előző generációkban is jelen voltak, épp ezért nagyon sok szülő tart attól, hogy például, ha az előző, tehát a biológiai szülők között volt mentális beteg, akkor az milyen mértékben lehet arra számítani, hogy a születendő gyermek is hordozza az erre való hajlamot, vagy egyesek pont úgy fogalmaznak, hogy ez predesztináció. Vagy ha egy család, biológiai szülő egy családban jelen volt az alkoholfogyasztás, akkor ez mennyire várható, hogy a születendő gyermeknek is lesz erre való hajlama. Nagyon sok ilyen jellegű kérdéseket felszoktak tenni. Ilyenkor azt kell látnunk, hogy a genetika az nem predesztinál, tehát ezt ma már mindenki, tehát hogy a genetikusok sem állítják azt, hogy a genetika predesztinálna, vagy az örökölt génállomány, hanem igazából egy lehetőséget, tehát igazából egy ilyen hajlamról beszélnek ma a genetikusok, tehát egy lehetséges történetről beszélnek, és a lehetségességet az pedig statisztikailag próbálják meghatározni, annak alapján, hogy felmérések történnek különböző nagyobb betegségek, mentális betegségek, meg nem csak mentális betegségek esetében, hogy egy-egy probléma, nevezzük most ezt így, mert az alkoholizmus azt lehet betegségnek is, vagy problémának is látni, na de így át visszatérve, hogy az milyen százalékban jelenhet meg, és még akkor is elmondják a genetikusok, hogy bár vannak olyan betegségek, vagy problémasorok, amelyek nagy, magas a átörökíthető lehetőség, mégis nagyon sokat számít, hogy milyen kontextusban, milyen a szociális közegben születik, vagy milyen szociális közegben nő fel a gyermek. És ezt általában az egybetű ikreknél mutatható ki, hogyha olyan eset történt, hogy az egybetű ikrek különböző családokban nőttek fel, vagy a kétbetű ikrek, ha ugyanabban a családban is nőttek fel, de ugye ott kétféle génállomány van. Tehát az ilyen jellegű kutatások mutatják azt, hogy a genetika nem predesztinál, tehát egyáltalán nem predesztinál, de magában hordozza a lehetőséget. És innentől kezdve pedig ezt a kockázatot fel kell vállalják, hogyha például egy örökbe adandó gyermek dokumentációjában megjelenik, hogy a biológiai szülő az mentálisan különböző diagnózisokat tudhat magának, akkor igen, a szülők ezt a kockázatát fel kell vállalják.
Ugye az örökbefogadás után jelentkező problémák vajon összetéveszthetők-e? Arra keresem a választ, hogy miért beszélik le egymást a felnőttek vagy a szülők arról, hogy örökbe fogadjanak gyereket, tehát miért nem bíztatják inkább egymást, arra hivatkozva, hogy hát úgyis lesz valami gond, és úgyis azokat a problémákat nem lehet kivédeni. Tehát, hogy mennyire téveszthető össze mondjuk a genetikai predesztináció, amiről korábban beszéltünk, a kötődés sérülésével, tehát azzal, hogy mondjuk a gyerek az örökbefogadásra várva olyan sérüléseket szenved, amik aztán majd a későbbiekben mutatkoznak meg valamiféle viselkedési nehézségekkel.
Igen, ez egy nagyon jó meglátás, hogy van úgy, hogy lebeszélik, és főleg azok a szülők próbálják lebeszélni a másik szülőt, akik talán nem gondolkoztak el örökbefogadáson, de látják, vagy követik olyan családok életét, ahol van örökbefogadott gyerek, és ebből vonnak le következtetéseket, vagy általánosítanak, hogy akkor ez így van minden esetben, hogy az örökbefogadott gyerekkel gond van, vagy gond lehet. Na most a helyzet az, hogy alapvetően, hogyha most egy kicsit félreteszem a kötődést, alapvetően ugyanolyan mértékben lehet probléma egy örökbefogadó gyereke, mint a saját gyermekével a szülőnek, mivel hogy mindannyian hordozzuk a potenciált arra, hogy problémát generáljunk a szüleinknek. Ez így volt a mi generációnkkal, így van a mostani gyermekek generációjával, tehát hogy nem attól generál egy gyermek problémát, mert hogy őt örökbe fogadták, hanem csak simán azért, mert ember, és hordozza magában azt a potenciált, hogy tud rossz döntéseket hozni, tud rosszul viselkedni, de ugyanúgy tud hozni döntéseket, hogy jól viselkedjen, és hogy a jó irányba menjenek a dolgok. Tehát, hogy nem az örökbefogadás miatt lesz valaki problémás. Azonban, és most itt átérünk a kérdésre, azonban az tény, hogy azok a gyermekek, akik várva az örökbefogadást több családnál, vagy talán egy nevelőközpontban voltak, vagy ez a system de placement, ahogy mondjuk Romániában ez a rendszer már megjárt, több helyen már volt a gyermek élete során abban 3-4-5-6-7 éves koráig, míg örökbe adhatóvá válik. Ezek különböző töréseket hoznak a gyermek életében, és sajnos arról is beszélni kell, hogy vannak olyan helyzetek, amikor talán tudatosan vagy tudatlanul is bántalmazták a gyermeket, és ezeket a sérelmeket, mivel hogy nem volt kihez kötődnie, vagy nem megfelelően történt a kötődés, ezért nem tudta, vagy nem tudja a gyermek feldolgozni. Úgy lehet őt elképzelni, mint azt a vázát, aki megszületik szépen, és szép vázánk van, és minden egyes családváltással, ahol ő nem tudott kötődni, vagy deficitesen kötődött, minden alkalom olyan ez, mindig a vázát leejtjük, eltörik, megpróbáljuk megragaszgatni, vagy megint eltörik, és mire oda jut, hogy örökbeadhatóvá váljon, akkor többszörös bizalmi töréseken megy át, mert igazából a kötődésnek a lényege az, hogy ahhoz tudok kötődni, akiben meg tudok bízni. És itt a nagy kérdés, hogy hogyan alakul ez a bizalmi kérdés a gyermek életében, és hogyha többször is ez törve volt, vagy töréseken ment át, akkor ez igenis megnehezíti, vagy megnehezítheti az örökbefogadás folyamatát. Épp ezért nagyon fontos, hogy az örökbefogadó szülők, akik ezt a döntést meghozzák, hogy ezt meglépik az életben, fel kell készüljenek arra, hogy hogyan tudják a kötődést egészséges módon felépíteni az örökbefogadott gyermekkel. Meg kell értsék, hogy ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy akkor egy jobb körülménybe kerül a gyermek, ahol most már megvan a saját szobája, saját ruhája, saját szüleje, hanem itt arról van szó, hogy a kötődési minták, amikkel ő eddig élt, azok hogyan lesznek áthelyettesítve egy olyan kötődési mintával, amelyben a bizalom az nem csak egy olcsó szó, hanem az valóság, hogy most már biztonságban vannak, most már apa ott van, és mindig megvédi, bármi fog történni, anya úgy szintén ott van, megvédi, jelen vannak, és ehhez idő kell, tehát ez nem fog történni egyik napról a másikra, és nagyon tudatosan kell a szülők erre rákészüljenek. De az a tapasztalat, hogy azok a szülők, akik tudatosan lépik ezt meg, és nem csak az az egyetlen egy vágyuk van, hogy szülők legyenek, hanem az a vágyuk, hogy egy gyermeknek családot biztosítsanak, tehát hogy a gyermek kerül a fókuszba, és nem elsősorban a szülő igénye, akkor ezt nagyon szépen meg tudják lépni, és ami nagyon fontos, hogy ebben az egész folyamatban szakemberek állnak rendelkezésükre, kérhetnek segítséget, tanácsot, úgyhogy igen, vannak nehézségek, de nem olyan nehézségek, amelyeket nem lehetne meglépni, sőt az elmúlt évek során, amikor így követtem örökbefogadó családok életét, azt látom, hogy ezt nagyon szépen meg tudták lépni, bár igen, voltak emelkedők, meg voltak völgyek is a kapcsolatban, de mikor megpróbálták megérteni, hogy mi a gyermek élettörténete, a kötődési mintáknak az élettörténete, hogyan is került ő be abba a családba, mit ért, mennyit ért a bizalomból, hogyan lehet felépíteni nála a bizalmat, akkor ezek nagyon szépen helyreálltak, és nagyon stabil kapcsolatok alakultak ki.
Vajon a sok-sok sérülés, a sok-sok elejtése a vázának, a sok-sok összeragaszgatás tud-e olyan visszafordíthatatlan károkat okozni, amit minden igyekezet ellenére nehéz vagy nem lehet áthidalni?
Van olyan, ami nagyon nehéz, ez főleg abban az esetben, ha a gyermeket fizikailag is és szexuálisan is bántalmazták. Ezekben az esetekben nagyon nehéz kialakítani a bizalmi kapcsolatot, mert ugye egy nagyon korai életszakaszban éltek át gyermekek olyasmit, amit nem kellett volna soha átéljenek. Épp ezért ezekben az esetekben sokkal, sokkal nehezebb a felépítés, vagy a bizalmi kapcsolat felépítése. Én azt látom így az évek során, hogy amikor a szülők tudják, hogy a gyermekük átment ilyen helyzeten, és vállalják, tehát azt mondják, hogy igen, szeretnék ennek a sérült gyermeknek a szülei lenni, akkor nagyon fontos, hogy megértsék azt, hogy az ilyen típusú gyermeknél sokkal hosszabb lesz a bizalmi kapcsolatnak a kiépítése. És ezt valahogy úgy fel kell vállalni. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezt nem tudja vállalni, én nem tudom elítélni szakemberként, mert mindenki maga tudja a határait, és mi az, amit be tud vállalni. De ha bevállalják, én az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az ilyen gyermek is bár nehezen, de tud integrálódni, és meg tudja tanulni, és tud gyógyulni. Nagyon fontos, hogy az ilyen gyermek külön is, és majd a családdal együtt is pszichoterápiás foglalkozásokon vegyenek részt. Tehát itt teljes rehabilitáció kell, ami a gyermeket illeti, visszaépüljön, nem csak a bizalom, ami ugye sérül, általában minden gyermeknél, akit elhagytak, magára hagytak egy rendszerben, hanem itt vissza kell épüljön az, hogy ő értékes, mert az ilyen szexuális bántalmazásban ez figyelhető meg, hogy elhintődik ennek a magja, hogy ő nem értékes, ő csak egy tárgy, őt kihasználták, ő ezt megérdemelte, mert nagyon sok bántalmazó valahogy ezt is elhinti, hogy ők megérdemlik, ez az ő sorsuk. Tehát, hogy ebből a mentális mintából kihozni, ez egy hosszadalmas folyamat, hogy elhiggyék, hogy értékesek, szeretve vannak, elfogadják őket, és így tovább. Vannak nehéz helyzetek, láttam olyat is, ahol az örökbefogadás után, egy olyan jó 10 évvel után a szülők végis lemondtak az örökbefogadó és szülői státuszukról, és úgymond visszaadták a rendszernek a gyermeket. Egy ilyen konkrét esetről tudok, de ebben az esetben is az történt, hogy nagyon időszülők, tehát időszülők alatt értem azt, hogy 50 év fölött tiek voltak, mikor örökbefogadtak, bár tanácsolva voltak, hogy jól gondolják meg, mert mire 10 éves lesz a gyermek, addigra ők már közelebb lesznek a 70-hez, mint a 60-hoz. Más a jelenlegi fiatalok dinamikája, és az a helyzet, hogy eltelt a 10 év, és pont tavaly hívott az anyuka, hogy ők már nem bírnak vele, kértek tanácsadást, hogy akkor most mi legyen. Én akkor nem mondtam nekik, hogy ennyi, ugye mondtam 10 éve, hogy jól gondolják meg, mert ugye mit segít ez már rajtunk. Mellettük voltam, próbáltam tanácsolni, de az a helyzet, hogy olyan szinten elvesztették a gyermek a való egészséges kapcsolódást, olyan szinten már a gyermek irányított, hogy egyszerűen veszélybe volt az ő életük is, a gyermek élete is, és az egyetlen általuk megfogalmazott megoldás az volt, hogy akkor elég idősek ahhoz, hogy ők erre hivatkozva majdnem 70 fele tartottak, azt mondják, hogy ők ezt most már nem tudják így vinni, és visszakerült a gyermek a rendszerbe 10-bárhány évesen. Úgyhogy de ezek nagyon ritka esetek. Épp ezért csak azt tudom mondani, ha valaki gondolkodik örökbefogadáson, úgyhogy hogy nincs biológiai gyermeke, és csak az örökbefogadott gyermek válik gyermeküként, és remélem, ezt jól értik a hallgatók, és ezt időskorban, vagy 50 fölött lépik meg, akkor nagyon-nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert az a gyermek azon túl, hogy mindenféle kötődési nehézségei vannak, eljön majd a tinédzserkor, amit ha örökbe van fogadva, ha nincs örökbe fogadva, a tinédzserkor hozza magával a tinédzserkori nehézségeket, és fel kell mérni azt is, hogy akkor, mikor tinédzser lesz az örökbefogadott gyermek, akkor ők hány évesek lesznek, és hogy egyáltalán milyen segítséget tudnak kapni, akkor majd annak, persze nem mindig látható előre 10-12 évvel előre dolgok, de azért fel lehet mérni dolgokat.
Vér szerinti szülőnek is nagyon nehéz lenni, nagyon sok mindenre a szülők nincsenek előre felkészítve, a tinédzserkorra pláne nincsenek, tehát az ember folyamatban tanulja meg, hogy hogyan érdemes hozzáállni egy-egy helyzethez, és valószínűleg örökbefogadó szülőként duplán olyan nehéz, és duplán annyira fontos rákészülni azokra a nehézségekre, amik adott esetben adódhatnak, míg nem csak örökbefogadott gyerekeknél, hanem vér szerinti gyerekeknél is. Tehát nem a nehézségét akarom kihangsúlyozni ennek, hanem a szépségét az elhatározásnak és a döntés melletti erőnek, hogy ott valóban nagy erők dolgoznak, hogy az ember úgy tudjon meghozni egy döntést, hogy a szeretet az tudjon munkálkodni.
Igen, hát visszatérve egy korábbi kérdésre, hogy miért beszélik le egymást a szülők, én nagyon sok példát látok arra, amikor rábeszélik, mert hogy olyan szép az élettörténetük, hogy vállaltak egy-két gyermeket, bár küzdelmes volt, de aztán milyen szépen, amikor kialakult ez a bizalmi kapcsolat, amikor a gyermek tényleg már nem arra riadt fel, hogy most talán megint elviszik másik helyre, amikor már eltelik egy-két év, és már a szülő arról beszél, hogy vaj, hallom a légzésén, ahogy éjszaka alszik, hogy most már nyugodt a légzése. Tehát, hogy ilyen szinten lehet látni, vagy hallani néha, hogy a gyermek megérkezik a családba, és milyen szépen alakulnak, fejlődnek a dolgok, felnőnek, elkezdenek saját családot alapítani ma már, mivel több mint 20 éve ezen a területen is dolgozok, ezért már látok olyat, ahol már az örökbefogadott gyermekeknek családjuk van, gyermekék vannak, tehát az örökbefogadott szülők már nagyszülőkké váltak. Aztán, hogy kellene erről is beszélni, hogy van egy olyan szépsége is ennek a történetnek, az örökbefogadásnak, amely messze nem arról szól, hogy le kellene egymást beszélni erről, hanem igazából ezek az élettörténetek rábeszélik, hogy igen, volt nehézség, küzdelmes volt, de megérte, mert egy gyermek vagy több gyermek is esélyt kapott arra, hogy megtapasztalja, mit jelent családban élni, és így majd, mikor eljött az ő idejük, ők maguk készek voltak családot alapítani. Úgyhogy van ennek a szép része is, és lehet, hogy erről kellene még többet beszélni, mert akkor ez inkább lesz pozitív hatással az örökbeadás folyamatára, mint a nehézségekről beszélünk. Bár nem kell azokat sem elhallgatni, de meg kell találni az egyensúlyt, hogy a nehézségek mellett vannak szépségei is ennek a történetnek.
És talán még nagyobb számban, úgyhogy én arra kérem önt, hogy a következő beszélgetésünk szóljon a pozitív hozadékról, a szépségekről, a szép történetekről. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.